Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek! Szeretettel hirdetem, hogy 9 gyermeket kereszteltünk az imént, név szerint is sorrendben Balogh Borkát, Balogh Emesét, Dani Vivient, Fehér Andrást, Fehér Mercedest, Füle Gergőt, Novát Adélt, Novát Idát és Tóth Zsolt Balást. Isten éltesse szüleiket, keresztszüleiket, családjaikat együtt, és örvendeznek keresztelő ebéden az Isten tisztelt után. A mi Isten tiszteltünk megszentelése, megsegítése és megáldása Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek a mai igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdeti kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát. Szó lesz hozzánk a Márk szerinti szent evangéliumból, a Márk szerinti evangélium 14. fejezetéből, a 14. fejezet első 9 verszakából, ahogy református bibliaolvasó kalauzunk mondja, hogy miként szól az írott és a hirdetett ige keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Olvasom hát Istenek igéjét a Márk szerinti szent evangéliumból, a 14. fejezetből, annak első 9 verszakát. Így szól az ige. 2 nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és öljék meg őt csellel, mármint Jézust, mert ezt mondták. Ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében. Amikor Betániában, a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárdus kenet volt, egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta. Hagyjátok őt. Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, amit tőle telt. Előre megkent a testemet a temetésre. Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Hát szeretett testvérek, Jézusnak megint igaza volt. Ismét igaza van, ahogy mindig igaza van, és valóban ez az asszony jót tett Jézussal, és hirdetjük őt, beszélünk is róla. Márk evangélium elég szűkösen számol be röviden erről az esetről, nem igazán emlegeti azt, hogy ki van még ott. Ugyanis jön nagypéntek. Miért fontos ez? Azért, mert Jézus készül a halálra. Jézus minden nap készül a halálra, és bennünket is felkészít. Van egy régi áldásformula, amit nem akartam most a keresztelendőknek ott kifejteni, de így szól az áldásformula, hogy legyen áldott a gyermeknek a bejövetele, és legyen áldott a kimenetele. Mert Isten látja azt, hogy mi mikor megyünk ki, nem csak azt, hogy mikor jöttünk be. Magyarul legyen áldás a gyermeknek az életén, a megszületésén, azt, ahogy a hétköznapokban és a szent ünnepeken áldássá váljon másokká, és legyen áldott a kimenetele is, magyarán mondva ne jusson pokolra. Úgyhogy van egy jó meg egy rossz hírem testek mindhányatoknak, ti is meg fogtok halni. Én is, nem ez a jó hír. A jó hír az, hogyha Jézusra figyelünk, akkor a keresztre tudunk figyelni, és hogyha hiszünk az Úrban, akkor még hogyha meghalunk, akkor is élünk. És végre a nagy tanács talált egy indokot, hogy miért kéne megölni Jézust. Ugyanis az volt a helyzet, hogy volt ott sok prédikátor nyilván, de Jézust követte a nép. Követte a tömeg egyre jobban, és amikor Lázárt feltámasztotta, az volt az utolsó csepp a pohárban a főpapoknál, amikor életet adott a Krisztus, akkor ők halálra ítélik. Elég érdekes dolog, nem? Ahol a szeretet nő, ott nőhet a gyűlölet is. Ahol nagy a fény, nagy a világosság, ott nagy árnyékokat is vethet az. Jézus tehát megy ünnepelni. Ünnepre mennek föl, ahogy mondta az ige is, Páskára mennek föl, Jeruzsálembe, vonul a nép, teli van minden út, az zarándokok sokasága szeretne eljutni Jeruzsálembe, hogy ott a törvény szerint együtt ünnepeljen, és Jézus is megy ünnepelni, az a különbség, hogy ő tudja, hogy megy meghalni. Mert a halál testvérek számára az, amikor visszakerül az atyához. És az nem baj. Pál apostol így szólt, hogy vágyom már elköltözni, hogy mindenkoron Krisztussal lehessek, de még van itt munka. Az, az ember, aki megismeri a lelket, megismeri annak tisztaságát, az vágyik elköltözni erről a világról, csak hogyha körbenéz és szertenéz, és azt látja, hogy mások ezt nem látják és nem tudják, akkor inkább marad és segít a többieknek. És ez Jézus halálából jön. Jézus hogyan készül az ünnepre? Asztal közösséggel készül. Az asztal közösség egy óriási nagy dolog. Ti is most keresztelő családok, ugye, le fogtok ülni a vasárnapi ebédre a keresztelő asztalhoz. És hát nem mindegy, hogy kit engedünk oda. Vagy ennek a másik verziója, hogy miért fontos az asztal, amikor apukák szokták mondani a fiamnak, hogy amíg erről az asztalra leszel, fiam, azt teszel, amit én mondok. Az asztal, ami itt az Úr asztala is, abban való közösség az Isten ígéreteinek a megvalósulása. Amikor szeretetben tudunk együtt ülni, és együtt enni, magunkhoz venni az ételt is, megáldani azt, és aztán így Jézus is magunkhoz engedjük, és Jézust is asztal vendégként tudjuk fogadni. Kit engedünk oda az asztalainkhoz? Tegyük fel ezt a kérdést. Ahol ez most Jézus evett, ez Betániában volt. Betániában volt, amiről tudunk, hogy Simon nevezetű embernél volt, aki leprás volt előtte. Jézus ezt a leprást meggyógyította, és Simon pedig meghívta őt asztal közösségre. A Márk evangéliuma nem írja, hogy kik vannak még ott, de hogyha János evangéliumát felütjük, belemásoltam a hírlevelünkbe, ott kibontakozik sokkal a gazdagabbul az, hogy ki van még ott. Ott van még Mária, ott van még Márta, a testvére, és ugye Lázár is ott van, aki fel lett támasztva. Miként ülnek annál az asztalnál? Hálásként. Hálás emberként. Jézus felé és az Atya felé. Hogy Lázár miért hálás? Tudhatjuk. Hát feltámasztott a halálból. Pedig már 4 napos volt, és már szava is volt, ugye mondja az írás. Márta miért hálás? Ugyancsak ezért, és azért is, mert tanítja őket. Mária pedig a leghálásabb. És tudjátok meg, hogy ez a Mária az, aki Jézustól hallgatta a tanítást, és akire azt mondta Jézus, hogy a jobbik részt választotta, ez a Mária az, aki ráönti a fejére ezt a nárduskenetet. Ő miért hálás? Azért, mert nyitott volt a szíve Jézus felé, és be tudta fogadni a tanítást. Az előbb mondtam nektek, hogy nem elég vasárnaponként kereszténynek lenni, hanem ahogy Jézus is minden napon Jézus, hogy nekünk is minden nap kereszténynek kell lenni. Lázár, Mária és Márta más és más karizmákkal bíró emberek voltak. Márta volt a tevékeny, ők azok az asszonyok, akik itt nektek főzik a kávét, már akkor, amikor még az Isten tisztelet el nem kezdődött. Ők azok, akik kitakarítják a nagy termet és takarítanak itt is a templomba. Ők azok, akik megteremtik a feltételeit és a körülményeit annak, hogy egyáltalán Jézussal lehessünk, és azt a közösségünk lehessen egymással. Mária pedig az a csendes hallgató, az a csendes imádkozó, akik értünk és érted is imádkozik. És ő az, aki tudja, hogy mit kapott. Olyan nagy dolgot kapott Jézustól, amit el nem tud mondani. És mivel nem tudja elmondani, ezért inkább megmutatja, hogy mekkora dolgot kapott. Ezt a nárdus kenetet, ezt az Úrnak nem csak a fejére, de a lábára is ráfolyatja, és a saját hajával törli meg Jézust. Így keni fel. Tehát az egész embert felkeni. Gondoljátok végig azt, hogy a zsidó asszonyoknak nem lehetett a hajukat kibontani. Teljesen meg volt döbbenve a társaság, hogy mit tesz ez a nő. Kibontott hajjal csak a szerető, csak a férj láthatta otthon. Máriának ez a, ahogy megkeni Jézust, ez a cselekedete, értsétek meg, ez egy szerelmi vallomás. Nem más. És Jézus elfogadja ezt a vallomást. De ott, ahol a szeretet működik, és ott, ahol a szeretet látszólag pazarol, azok bosszankodnak, a másikok, akik nem értik ezt a szeretetet. Azt írja a Márk evangélium, hogy bosszankodtak egyesek, de János evangélium meg is ne jegyzi, hogy ki volt az, ki mondott ilyet. Ő volt Júdás testvérek. És nem arra gondolt, hogy valóban szét lehetne osztani a szegényeknek azt a pénzt, amibe kerül. Ismeritek ezeket a szólamokat, hogy ennyi pénzből lehetett volna venni annyi és annyi lélegeztetőgépet. Na ez a lelkület, ami beleeszi magát még a keresztényeknek a lelkében is. A mintha keresztényeknek a lelkében is. És ez a Júdás, ugye, nem is azért mondta, hogy szét kéne osztani a szegényeknek, azért, mert lopott ezekből a pénzekből. Így írja János evangéliuma, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő elszényből elszedegette, amit beletett. Az az ember, aki a szeretetet nem tudja fogadni, az elkerülhetetlen tolvaja lesz a szeretetnek. Szokták mondani, hogy szeretet éhesek vagyunk, szokták mondani, hogy egymást zsaroljuk lelkiekben, és ez valóban így is van. Amikor lelki terrorban tartjuk egymást, mert nem tudunk rendesen szeretni. És ez az ember, aki a poklot viszi így magában, ő ugyanazt adja is tovább. Hát akkor miért fontos az, hogy mit adunk oda Jézusnak? És akkor nagyjából tisztában lehetek azzal, hogy ez a 300 dénár, ez mennyi pénz volt. Ez egy munkás embernek egy egész éves keresete volt. Hozzávetőlegesen 1,5 millió forintot tenne ki mostanság. Azért az nem kevés pénz, ugye? És vajon ezt a pazarlást, ami szívünk érti, te tudsz-e adni ennyit? Tudsz-e hálás lenni? Jézus figyeli a perseit is. Tudjátok meg. Ez az asszonyság odaadta mind. Hiszen pénze volt elég Jézusnak. Igazából nem kellett neki, nem abból élt. Nyilván ezek az emberek, akik itt voltak, nem voltak szegény emberek. Ők tudtak adni. Mi tudunk-e adni abból, amink van, szeretett testvér? Van egy régi történet, Rilkéről szól, a német költőről. Egy időben még Franciaországban élt, Párizsban, oda járt egyetemre, és volt egy francia barátnője, és minden nap mentek be az egyetembe, és egy nagyon forgalmas úton kellett, hogy áthaladjanak, és minden nap ott volt egy koldusasszony, aki ott ült minden nap, és csak lézett le a földre, és a kezeit mutatta, hogy adjanak vele. Rilke soha nem adott neki semmit. Ez a lány, a kedvese, ő mindig adott bele egy kevés pénzt. És akkor megkérdezte egyszer, hogy te miért nem adsz neki? Azért, ezt válaszolta Rilke, olyas valamit kellene adnunk, amit nem a kezének, hanem a szívének szánnak. Olyas valamit kéne nekünk is adjunk az Úrnak, amit nem a kezének szánunk, hanem a szívének szánunk. És mi történt? Rilke másnap vett egy szál vörös rózsát. És amikor mentek, akkor pénz helyett azt hullajtotta bele az asszonynak kezébe. Az asszony hirtelen feltekintett, aki soha meg nem mozdult, hirtelen felpattant, átölelte Rilkét és adott neki egy csókot. Sírt közben. Utána egy hétig nem látták az asszonyt sehol. És megkérdezte Rilkét, a kedvese, hogy hát vajon eddig miből élt? Mert utána is hétre rá megjelent. Erre Rilke azt válaszolta, hogy abból a rózsáról. Mennyit ér egy szál rózsa? Vannak olcsóbbak, vannak drágábbak. Lehetett volna venni neki abból a pénzből kenyeret, tejet, egy kis felvágottat, ilyen dolgokat. Mégis Rilke rózsát adott. Mert valóban jól csak a szívével lát az ember. És jól igazából csak szíven keresztül láthatjuk meg egymást is. Egymást is. Mi helyet mit csinálunk? Számítgatunk. Számítgatunk, minden nap dobják be nekünk a mindenféle szórólapot, ami tele van árakkal, és azt nézzük, hogy ez drága, ez olcsó, ez akciós, most ezt vegyük meg, ide megyünk el, oda menjünk el, és így tovább, és mindig számítgatunk. És nem tudjuk értékelni azt, ami valóban igazán drága. Júdás se tudta értékelni. Tudni kell, hogy ezután a szakasz után Júdás elárulja Jézust. Júdásnál itt volt az, hogy az utolsó csöbb beleesett a pohárba Jézussal szemben, és ez óriási odaadás, ez óriási szeretet tette Júdást a végezetül árulóvá. Na most Jézus mit mond erre az egészre? Amikor szeretetet lát és szeretetet fogad, és ott van egy asszony, aki tulajdonképpen szerelmet val neki, Jézus nem haragszik meg, mint Júdás. Nem haragszik meg, mint mi meg szoktunk haragudni. Jézus nem mintha keresztény, hanem elmondja, hogy jót tett velem ez az asszony. És az a helyzet, hogy a szerelmi vallomását így elfogadta, de nem lehetett vele. Nem tudom, ismeritek-e te? Én nagyon szeretem a Csík zenekart. A feleségem szerint néha túlzottan ismer, mindig azt hallgatok otthon. És van az ének, hogy ez a vonat, ha elindult, hadd menjen. Jézus tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor ez megtörténik vele, akkor ez a vonat, ha elindult, hadd menjen. Neki menni kell tovább Jeruzsálembe. Meg kell hozni az áldozatot, érted és értem. És mit mond ez az ének tovább? Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen. Én utánam senki ne keseregjen. Ha valaki én utánam kesereg, a jó Isten két kezével áldja meg. Kesergünk Jézus után eleget? Érezzük a két kezével megáldást? És van ennek a számnak egy másik része, ami pont illik ehhez. Így szól a szerelmi rész. Sírtam is én örömömben, hogy szeret, s bánatimban, hogy az enyém nem lehet. Ugyanis szeretett testvérek, hány és hány könyv, bestseller, ponyva épít arra, hogy Jézusnak a gyermekei, a felesége, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És nagyon jól megélnek ebből egyesek. De hát gondolkozzunk már rajta. Hát Jézusnak miért nem lehetett felesége? Miért nem lehetett gyereke? Hát milyen apa az, aki gyermeket nemz, amikor meg tudja, hogy nem fog tudni felnevelni? Hogyha valóban lett volna gyereke, akkor most pont amiatt szignál Jézus, hogy hát ment meghalni, azt itt hagyta pereputtyot. Gondoljuk végig. Jézus nem lehetett senkié, és Jézusnak nem lehetett senki azért, hogy mindenkié legyen, hogy a tied is legyen, hogy az enyém is legyen. És itt ez a másik rész, amiről kiderül az, hogy Jézus nem volt szocialista, mert hogyha Jézus szocialista lett volna, értsétek jól, azt mondta volna, hogy valóban adjuk el ezt a kenetet, és osszuk szét a szegények között. De Jézusnak nem volt az se probléma, hogy ott a templom gyönyörű aranyjal volt telefuttatva. Jézus értette a gazdagokat, értette a gazdagságot, annak ellenére szegényen élt. Mert a gazdagon sokkal a nehezebb. Sokkal a nehezebb. A másik pedig az, hogy értette az odaadás a hálának az erejét. Annak a hálának az erejét, ami egy egész évnyi pénzt gyakorlatilag ráöntött. Tudjátok meg, hogy a nárdus olaj az olyan, a nárdus kenet, ami hónapokig érezhető utána. Azt írja János evangéliumában János nevezetesen, hogy a ház pedig megtelt a kenet illatával. És ez a kenet, ez még ennek az illata még akkor is tartott, amikor Jézus fönt volt a keresztfán. És többé már nem lett velük. A kérdés az, testvér, hogy veled van-e Jézus? A kérdés az, testvér, hogy együtt jársz-e vele, vagy nem találod őt a te életedben? És ha igen, akkor minden napon együtt jársz-e vele, vagy csak alkalomattal, amikor eszedbe jut? A kérdés az, hogy veled van-e Jézus, és oda tudod-e magadat adni neki? Teljes lelkedet, testedet. erődet, szívedet, mindenedet. Mária itt ugyanis prófétává nemesedett. Prófétává nemesedett, ahogy Kajafás is. Mária megprófétálta előre Jézus halálát, és ahogy Kajafás is, bár nem akart prédikálni, illetve nem akart prófétálni, de azt mondta, jobb, hogyha egy ember hal meg, mint hogyha az egész nép tönkre megy. Én is hagyd prófétáljak nektek. Az elén úgy kezdtük, hogy van egy jó és egy rossz hírem. A rossz az, hogy meg fogsz halni. A jó pedig az, hogyha Jézussal vagy, akkor a halálon átmész, és a mennyek országában mész. Veled éle Jézus. Ezt tedd föl magadnak, ezt a kérdést. És ha nem, akkor sírjál utána. Akkor keseregél utána. Akkor vald meg bűneidet, szeretett testvérek. Mert akkor viszont odafordul hozzád. És Jézus lát téged. Látja az utolsót, még azt is látja, amit te elfeledtél. Még azt is látja, amit te titkolni szeretnél, valamit nem akarsz bevallani magadnak. De muszáj mindent elétenni. Muszáj mindent a kereszt elétenni. Mert hogyha nem tesszük oda az egész életünket, akkor valami kívül marad, és ez egy kicsit olyan lesz, mint amikor beszorulunk az ajtóba, akár a ruhánkon kapcsolatban, vagy belebotlunk a küszöbbe, és kint fogunk maradni. Nem tudunk bemenni a megnyugvásnak a honába. Szeretett testvérek, ne legyünk hát mintha keresztények, hanem legyünk olyanok, mint Márták, mint a Máriák, legyünk olyanok, mint Lázárok, szülessen meg benned valóban a hálának és az odaadásnak, a szívednek a tisztasága, az, ami téged arra noszogat, arra buzdít, hogy valóban add oda magad. Mert mit ad? Krisztus saját magát adja oda neked. Hát így adja oda, szeretett testvérek, most is, holnap is, minden napon a világnak a végezetéig, és meg fogjátok látni, hogy valóban akkor két kézzel áld meg benneteket, felállít mindenből, és tudjátok meg, hogy ő igenis lehet a tietek, igenis lehet a ti szíveteknek a világossága, annak a lámpása, az a szépsége, amit a rózsa, amikor kinyílik és illatozni fog, és a ti életetek is a mennyek illatától fog illatozni. Adja az Isten, hogy így legyen gyermekeitekkel, testvéreitekkel, szeretteitekkel, családjaitokkal, itt ebben a közösségben, keresztény hitünk egyik fellegvárában, hogy megmaradhassunk mindvégül a hitben, ahogy az Úr mondta volt, és ő is akkor velünk van minden napon a világ végezetéig. Amen. Értek, adjunk hálát imádságban is a mi Urunk Istenünknek. Édes drága Szent Atyánk, köszönjük Szent Fiad vérének értünk való pazarlását, akik sötétségben jártunk, és íme világosságra hoztál bennünket, azok, akik vagyunk mi, akik mindig csak kifogásokat kerestünk, és erre te teljességgel tökéletesen magadat adtad értünk, hogy ne lehessen semmi kifogásunk. Légy hát velünk tényleg minden nap, a világ végezetéig, amíg el nem kell menjünk, el nem kell költözünk erről a földről, szeretetben, asztal közösségében, szeretet közösségében, családjainkban, azokkal, akik már elmentek, azokkal, akik még majd jönnek, hogy legyen valóban áldás, ami bejövetelünkön és kimenetelünkön egyaránt. Így kérünk titeket, téged. Így kérünk, hogy add a lelkedet napról napra, hogy meg tudjunk mosdani abban, hogy tudjuk a jót követni, tudjuk a szeretetet cselekedni is, nem csak beszélni róla, és legfőképpen, hogy hálából pedig tudjunk áldozni te neked. Tudjunk áldozni te neked, hiszen te magadat adod vissza, és minden jóval elárasztasz bennünket. Így teszel bennünket szegénységünk ellen is gazdaggá szívben, hogy így nyíljon ki bennünk valóban az a rózsa, amiből nem csak egy hétig, hanem egy egész életben lehet élni. Az a kifogyhatatlan, felbuzgó forrásvíz, ami a te életednek az igéje, az áradjon ki, lássék meg rajtunk, és áradjon ki a világra, Ceglédre, erre a kis nyomorult országra, Európára, és mindenkire, aki érted, szenved, minden emberre, aki szükséget szenved, minden olyan emberre, aki nem ismer téged, minden olyan lényre, aki nem hallja a te hívószavadat. Adj hát, hogy a bennünk lévő szeretet ne váljék gyűlöletté, Lássuk meg azt az odaadást, amit a Máriák, a Márták, a Lázárok mutattak nekünk, és legfőképpen pedig azt, amit Krisztus adott nekünk, önmagát. Így kérünk lelkedért, hogy tudjuk elszenvedni a nehézségeket is, tudjuk elszenvedni egymást is szeretetben, tudjuk elszenvedni azt, amikor rossz, amikor baj van, és tudjunk hálákat adni minden napon, akkor, amikor jó megy a sorunk, és így tudjunk hálából áldozni Istennéken. Úr Jézus Krisztusért kérlek, Atyám, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Istenek csendjében időzünk mindenki a maga imádsága szerint. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretett népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te reád, és adjon neked békességet. A Krisztus Jézusért. Amen.